Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a kétszeres olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áronnal, emellett megszólal Walter Attila országúti kerékpáros, Danyi Gábor, a magyar női kézilabda válogatott edzője, Elek Gábor szövetségi kapitány segítője, Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke, a 97 kilós kötött fogásúak válogatóját megnyerő Szőke Alex, a világ és Európa bajnok kajakozó Kopasz Bálint és a háromszoros olimpiai aranyérmes, jelenleg a Honvéd PR menedzsereként dolgozó Kovács Katalin is. Tartsanak velünk! A csapatverseny sikere legalább annyira fontos Szilágyi Áronnak a tokiói olimpián, mint az egyéni eredményesség. A Vasas klasszisa az Inforádiónak a budapesti világkupa versenyről is beszélt. A riporter Kalapos Mihály.
Nagy szükségük volt erre a budapesti világkupára? Akár mentálisan, akár fizikálisan?
Életmentő volt sportszakmailag és lélektanilag is. Ez a budapesti világkupa számunkra egy egyéves kihagyás után versenyezhetünk újra nemzetközi közegben, és nagyon vártuk már, hogy ez megtörténhessen. Átvészeltük a tavalyi tavaszi, nyári és őszi időszakot a korlátozásokkal együtt, edzettünk, készültünk, hogyha majd egyszer újra pástra állhatunk, akkor minél jobb formába vívjunk, és nagyon örülök neki, hogy ez most márciusban elérkezett. Ráadásul itthon Budapesten nem is kellett utaznunk a világkupához, hanem itthon tudtuk megmérettetni magunkat. Örülök, hogy jó formában tudtam vívni, tehát még jól is sikerült a verseny, ez egy plusz örömforrást jelentett, de önmagában az, hogy találkoztam ellenfelekkel, vívhattam a világ legjobb vívóival újra, ez egy nagy élmény volt.
Magyarán a pengejéség az megvolt.
Több is volt ez, mint pengejéség, igen, azt szoktuk emlegetni fontosabb versenyek előtt. Nagyon láttam arra, hogy téthelyzet legyen, hogy magas színvonalú csörtéket tudjak nagyon-nagyon komoly ellenfelek ellen vívni. Azt is, hogy végre befejezzük a tokiói kvalifikációt ezzel a világkupával, még akkor is, hogyha számunkra ugye nem volt nyitott kérdés, hiszen a csapattal már kiharcoltuk az indulás jogát korábban. De azért tartogatott izgalmakat ez a verseny.
Az egyéni ezüstéremmel, vagy a csapat bronzéremmel volt jobban megelégedve?
Mind a kettőnek örültem, de még jobban annak, hogy mind egyéniben, mind csapatban jó asszókat, jó csörtéket, mérkőzéseket tudtunk vívni. Egyéniben talán a legnagyobb fegyverténynek azt tartottam, hogy az elődöntőben egy kiemeltet maga biztosan tudtam magam mögé utasítani, és a döntőben is partiban tudtam maradni. Jelenleg kardivás egyik legnagyobb alakjával az egyéni világ. Bajnok okszangukkal. Csapatban pedig annak örülhettünk, hogy ugyan idézőjelben csak egy világkupa bronzmérkőzésen, de végre legyőztük Kórát. Ez hosszú évek óta nem történt meg, és ez nagyon nagy lendületet adhat nekünk az olimpiai.
Már csak azért is, ugye, mert a dél-koreai csapat az a csapat, amely a legutóbbi három világbajnokságon, közte a budapestin is, aranyérmes tudott lenni.
Valóban, és nem gondolom azt, hogy ők gyengültek. Sikerült végre nekünk is, illetve talán egy kicsit a nemzetközi mezőnek is kiismerni őket. A németek is meg tudták őket letni, és utána mi is. Remélem, hogy ezt tapasztalatként fel tudjuk majd használni, elraktározni, és majd ebből építkezni Tokióban is.
Alakul a csapat? Hiszen 1996-ban volt legutóbb ötkarikás játékokon a magyar kardcsapat érmes.
Igen, és hát lehetőségek azóta is lettek volna. Jó, magam 2008-ban voltam annak a csapatnak a tagja, akik világbajnokként utaztunk ki a pekingi játékokra, de ott sajnos csak hetedikek lettünk. Nagyon szeretnénk bizonyítani, hogy a magyar kardvívás, a magyar négyes az ott van a legjobbak között, és képes arra, hogy egy érmet szerezzen olimpián. 96 óta vár a magyar vívás erre, ugyanakkor ezt nem tehernek éljük meg, hanem inkább küldetésnek. Hatalmas ösztönző az, hogy mi lehetünk az a négy ember, aki újra felteszik a magyar kardvívás I betűjére a pontot. Én azt látom a csapattársaimon, hogy mindenki elképesztően motivált, dolgozik keményen, és mindannyian várjuk már, hogy ott lehessünk Tokióban.
Azt már csak nagyon halkan teszem hozzá, hogy még nem is élt, amikor ugye legutóbb olimpiai bajnok volt a magyar férfi kardcsapat azon az emlékezetes szöuli döntőn.
Az aranyéremről majd csak akkor beszéljünk, hogyha beverekedtük magunkat a döntőbe. Nagyon nehéz út vár ránk. Valószínűleg meg kell majd küzdenünk vagy Irán, vagy Amerika válogatottjával, majd olaszokkal, oroszokkal, még nem is tudjuk a kettőbejutásért. Ezek is kőkemény csörték lesznek, évszázados ellenfelekről beszélünk, főleg, hogyha az olaszokat említjük. De hát előttünk vannak régi nagyjaink, Szabó Bencéknél, Bajor Györgyék képe, ahogy Gedővári Imre beadja az utolsó találatot, és 1988-ban a magyar karcsapat nyeri meg az aranyérmet a szőlői olimpián. Hát ismét Ázsiába utazunk, ismét ott lesz a magyar karcsapat, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy méltón tudjuk a hagyományokat továbbvinni.
Ezekben a napokban, ezekben a hetekben most javában zajlik a felkészülés?
Egy picit visszavettünk a munka mennyiségéből a világkupa után, hiszen még nem látjuk, hogy milyen nemzetközi verseny vár ránk a tavaszi koranyári időszakban, ha egyáltalán. Elég képlékeny az, hogy májusban tud-e bármelyik szövetség versenyt rendezni. Ugyan pletykálnak egy júniusi Európa-bajnokságról, de az sincs még 100%-ig eldöntve. Próbáljuk igazítani a felkészülést, majd amikor pontosabbat tudunk, akkor válik konkrétan, hogy hogyan is folytatjuk a következő hónapokon.
De elvileg a Plovdivi Európa-bajnoksága szerepel a versenynaptárban.
Más az, hogy valami szerepel a versenynaptárban, és más az, hogy arról egy versenykiírás, egy pontos program, akkor jelentetjük ki, hogy az biztosan meg fogják rendezni. Ez még nem történt meg. Bizakodóak vagyunk, azok a pozitív hírek érkeznek hozzánk az Európai Vívószövetségtől, hogy nagyon szeretnék, de rendezők, mint az Európai Vívószövetség ezt az Európa-bajnokságot megtartani. Mi versenyzők természetesen várjuk, hogy versenyezhessünk, hogyha minden jól alakul, akkor június közepén Plovdivba utazunk.
Ha az Európa-bajnokság körül vannak is bizonytalansági tényezők, azért azt gondolom megnyugtató, hogy Thomas Bach a NOB elnöke, és a japánok is hangsúlyozzák folyamatosan, hogy Tokiói olimpia igenis lesz 2021-ben.
Én még egy hónappal ezelőtt is igen szkeptikus voltam. Nem mertem igazából elhinni azt, hogy Tokióban idén nyáron tényleg lesz olimpia. Most már sokkal bizakodóbb vagyok. Talán ezt a magabiztosságot az is adja, hogy hétről hétre most már a tokiói szervezők, a japán kormány és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is határozottan kinyilvánítja szándékát, hogy megrendezik a játékokat a nyáron, úgyhogy most már kezdem én is elhinni, hogy tényleg lesz ötkarikás játékok idén, hát fejben elkezdtem készülni rá.
Önnek egyébként az egyéni vagy a csapata fontosabb? Kérdezem ezt egy kétszeres egyéni olimpiai bajnoktól, hiszen már önmagában az is kuriózum, hogy két egymást követő olimpián nyerni tudott, ugye Londonban 2012-ben éppen az olasz Okiudzi ellen, 2016-ban pedig egy amerikai ellenfelet, Homert verte a döntőben.
Valóban, de ami ezek mellett ugyanolyan fontos az az, hogy én 17 évesen úgy kerültem be a felnőtt válogatottba, hogy Szentpéterváron az első válogatottságom alkalmával megnyertük csapatban a világbajnokságot, és ez az a maradandó, el nem múló élmény, ami hozzáköt a karcsapathoz, és ami miatt nekem legalább annyira fontos a kvartettnek a sikeressége, mint az egyéni győzelmeim. Nem szeretnék, és hál' Istennek nem is kell a kettő között választanom. Egyéniben nagyon motivált vagyok, hogy harmadszor is ott állhassak a dobogón, viszont legalább annyira ösztönöz az is, hogy a csapattal is jól teljesítsünk.
Már csak azért is, ugye, mert 12-be ki se jutott Londonba a csapat, legutóbb Rio de Janeiroban pedig nem szerepelt a programban a férfi karcsapat versenye.
Valóban a riói olimpia helyett egy pót világbajnokságot rendeztek, amin ezüstérmesek lettünk a csapattal. Nagyon örültünk volna, hogyha ezt beválthatjuk egy olimpiai ezüstéremre, de ez sajnos nem így működik. Londonban pedig megtörtént az a tragédia, hogy az utolsó versenyen sajnos nem sikerült kivívnunk az indulás jogát. Ezek miatt van bennünk egy iszonyatosan erős bizonyítási vágy. Örülünk annak, hogy lehetőségünk nyílik most Tokióban, és tényleg nagyon szeretnénk megmutatni, hogy mit tudunk.
A kívülállónak most úgy tűnik egyébként, hogy ez a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar férfi karcsapat nagyon együtt van. Talán mindenki a legjobb korban van, talán mindenki a toppon van, vagy a csúcsformájában van. Ön hogy látja ezt?
A csapatverseny az nem pusztán az egyéni teljesítményeknek az összeadása. Nagyon fontos, és a mi csapatunkat jól jellemzi az, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi a feladata. A csapatverseny alkalmával 12 éve vagyok én a befejező ember. Az én dolgom az, hogy az utolsó tust bármilyen felállásból is, de én adjam, és így a csapat győzelemre jusson. Szatmári Andis az, aki elképesztően túlerős tud lenni egy ilyen versenyen, és akinek meg kell teremtenie az előnyt, hogy nekem minél könnyebb legyen befejezni az utolsó mérkőzést. Gémesi Csanádon pedig a mérkőzéseknek a stabilitása. harmadik, ő az, aki első befejezőként a leggyorsabban vívja, a legsűrűbben az asszóit. Neki nem szabad megremegnie, hanem neki ez töretlen erővel kell végig bírnia. De Csitomi csapattársunknak pedig az a feladata, hogyha be kell állni, legyen az egy asszó, két asszó, három asszó, ne adj Isten, hogyha sérülés van, akkor azokat az asszóit tudja minél hatékonyabban, jobban megvívni. Ez a felállásunk most már évek óta, és mindenki nagyon jól hozzá tudott szokni, bele tudott épülni abba a szerepbe, amire szükség van. Én úgy gondolom, hogy ez adja elsősorban a csapat erejét.
Az olimpia közelettével mennyire van ideje, mint a Vasas szakosztály elnökének az ilyen irányú feladataira?
Van időm, és kell is bizonyos ügyekkel foglalkoznom, amit nagyon szívesen teszek. 9 éves korom óta, 1999 óta vívok és versenyzem a Vasasban, úgyhogy természetes, hogy mindent megteszek a szakosztályért és az egyesületért. Ugyanakkor ez nem igényel tőlem napi bevonódást, hiszen van egy operatív vezetése, szakosztályvezetője, szakosztály menedzsmentje a Vasas vívó szakosztályának, és funkcionál, prosperál a szakosztályunk, eredményes, tele van fiatal vívókkal, edzőkkel, úgyhogy igazából csak egy-két olyan ügy az, amit nekem vinnem kell, amiben szerepet kell vállalnom. Nagyon hálás feladat ez.
A koronavírus járvány az most mennyire nehezíti meg az utánpótlás dolgát, hiszen ha jól tudom, például a kairói világbajnokságra most nem utazik el a kadett és a junior válogatott, de egyáltalán ilyen helyzetben mennyire nehéz megtartania a sportágnak az utánpótlását?
Bizonyos szempontból azért könnyű, mert látszik a fiatalokon, hogy ilyenkor be vannak zárva, még iskolába sem járnak, az edzés az egyetlen olyan lehetőség, amikor ki tudnak szabadulni otthonról, mozogni tudnak, le tudják vezetni az energiáikat, úgyhogy nem igazán volt a mi szakosztályunkban lemorzsolódás. Itt a fiatalabbak, akik most ismerkednének a vívással, vagy csak egy-két éve vívnak, még nem versenyeznek, ők azok, akik nem is tudják látogatni az edzéseket, hiszen erre vonatkozó tilalom van. Remélem, hogy őket majd újra be lehet kapcsolni a sportági munkába, vissza fognak térni, és lelkesen ismerkednek majd a vívással.
Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardozót, a Vasas vívó szakosztályának elnökét hallották. Öt karika. A magyar női kézilabda válogatott a sorsolás alapján a címvédő Oroszországgal, valamint Franciaországgal, Spanyolországgal, Svédországgal és Brazíliával került azonos csoportba a tokiói olimpiára. A cél bekerülni a csoport első négy helyezettje közé, jelezte Danyi Gábor, a szövetségi kapitány Elek Gábor segítője. Virányi Zsolt kérdezte a BL győztes Győr vezetőedzőjét.
Az első reakció az, hogy soha nem buslakodok vagy sopánkodok azon, hogy mi lett volna, ha a másik csoport is sokkal könnyebb. Ez van, valóban egy nagyon komoly játékerőt képviselő csoportot kaptunk, de hát így hozta a szerencse, és csak azt kell nézni, hogy hogy fogunk tudni ebből jól kijönni, hogy fogunk tudni fölkészülni, hogy fogunk tudni ezek ellen a top csapatok ellen, nagyon erős csapatok ellen jól szerepelni, mert az nem lett kérdés, hogy ha már kijutottunk az olimpiára, akkor ott mindent szeretnénk megtenni az eredményes szereplésért és a jó szereplésért. Nyilván egy francia, egy orosz, egy spanyol válogatott, de természetesen a svédek és a brazilok is olyan játékerőt képviselnek, hogy gyakorlatilag mindenki esélyes a dobogóra. A másik csoportban, hogy esetleg könnyebb ellenfelek, vagy kevésbé nehéz ellenfelek, én azt gondolom, erre nem is szabad több mondatot pazarolni. Avval kell foglalkozni, amit hozott a sors. Ezek ellen a nagyon jó csapatok ellen kell felkészülnünk, és megtennünk mindent a tokiói olimpián.
Negyed döntőbe jutás lehet az elsődleges cél?
Így van, ez nem lehet kérdés. És az első négy megy tovább, akárhogy is nézzük, azért minden csapatot testközelből ismerünk, hiszen a brazil csapaton kívül mindegyik európai csapat, és azért azt ne felejtsük el, hogy a brazil játékosoknak majdnem a 90%-a pedig Európába játszik, európai klubokba, úgyhogy ez az előnye, hogy jól ismerjük őket. Nyilván az olimpiai bajnoki címvédője itt volt az orosz csapat, nagyon jó mérkőzést játszottunk velük, a svédekkel két mérkőzést játszottunk decemberben, a spanyolokkal is tisztában vagyunk, hogy milyen képességeik vannak, és hát a francia csapat, aki szerintem talán a legerősebb, ha az erősök között is lehet még rangsort tenni, hihetetlen fizikai, technikai tudással rendelkező, nagyon-nagyon jó játékos állománnyal, kiváló edzői stábban rendelkeznek, de őket is nagyon jól ismerjük, úgyhogy információink vannak, és szép feladat, szép kihívás, de állunk elébe.
Danyi Gábort, a magyar női kézilabda válogatott edzőjét, a szövetségi kapitány Elek Gábor segítőjét, a Bajnokok Ligája győztes Győr csapatának vezető edzőjét hallották. Öt karika. Harmadik lett Walter Attila a katalán kerékpáros körverseny záró szakaszán, az összetettben 38. lett francia csapatával. Az Inforádiónak kitért arra is, hogy bízik a tokiói olimpiai szereplésben is. Virányi Zsolt készített interjút Walter Attilával.
Ez egy igen nagy élmény volt. Ez a katalán köri kerékpárosok körében egy elég ismert és félt verseny. Talán ez az egyik legnehezebb. A több egyhetes közül ez mindenképp az egyik, amitől a leginkább tartat egy versenyző. Nagyon komoly az útvonal. Ugye a katalán terep elég dombos. Ezt ki is használják a rendezők előszeretettel, úgyhogy örültem egyáltalán, hogy indulhatok egy ilyen nagy versenyen. Annak pedig még jobban örülök, hogy bár az első pár nap nem igazán alakult úgy, ahogy szerettem volna, de a végén nagyon jól sikerült helytállni, sikerült szépíteni, és olyan eredményeket elérni, amire talán nem is számítottam előzetesen, úgyhogy rengeteg tapasztalattal gazdagodtam, nagyon megnőtt úgy érzem az önbizalmam, hogy egy ilyen versenyen ilyen jól helyt tudtam állni, és hát nem utolsó sorban eredményekkel is gazdagodtam.
Tavaly az édesapja Walter Tibor elmondta, hogy például úgy kell elképzelni egy ilyen egyhetes vagy többhetes versenyt, hogy reggel 9-kor van az ebéd. Ez a katalán körversenynél is így zajlott, vagy másképp?
Nem szentírás természetesen a reggel 9, úgy kell elképzelni, hogy legalább egy 3 órával a verseny előtt kell lenni, ha reggel 9-kor van a rajt, akkor ez inkább reggel 6 órát jelent, mint sem 9-et. Ha viszont délután 1-2 fele van csak a rajt, akár egy rövidebb szakasz miatt, vagy az időfutamoknál szokott ez előfordulni, akkor lehet egy kicsit később is akár. Itt nagyjából ilyen 11 és dél között voltak a rajtok, tehát nagyjából úgy 9 óra fele reggeliztem per ebédeltem, ugye, ahogy édesapám is mesélte. Ez annyit jelent, hogy megreggelizik az ember, mintha mondjuk egy hosszabb edzésre készülne, nálam ez általában zapkását jelent, esetleg egy omlettet, majd utána vagy egyből, vagy egy pár perccel később muszáj megenni még egy nagy adag tésztát, vagy én most ezen a héten elég sokszor inkább rizst tettem, az kicsit könnyebb megemészteni talán. Fontos, hogy az energia az, amit ugye nem tudunk megenni napközben nagyjából, hiszen a kerékpáron töltjük az időt, azt reggel a verseny előtt bevigyük, azt a kalóriaszámot el kell érni, hogy minden nap tudjunk teljesíteni.
Mivel sikerült átlendülni a holtponton ott a katalán körversenyen?
Ezt igazából nem tudom kifejezetten megmondani. Tényleg olyan úgymond kudarcok értek az elején. Szerettem volna már a legelső szakasztól versenybe lenni a legjobb eredményekért, de ez nem igazán sikerült. Úgymond aludtam a mezőnybe, és nem voltam résen. És igazából szeretném azt hinni, hogy nem meg kellett fordítanom ezt az egész hozzáállást, hanem csak el kellett múlnia ennek a kezdeti bal szerencsének. A normál kerékvágásba sikerült visszarázódni. Mindenképp egy kicsit ideges is voltam, talán ez is segített, hogy ennyire nem alakult jól az eleje, és hát nagyon bizonyítani szerettem volna magamnak is, meg a csapatomnak is, hogy attól, hogy nem úgy alakult az eleje, mégis azért engem megérte elvinni erre a versenyre, és hogy tudok szép eredményeket hozni a csapatnak, meg magamnak. Nem is voltak egyáltalán mérgesek, tudják, hogy ez az egyik első versenyem az őszíneikbe, és hogy igazából ez még csak az első felnőtt évem, úgyhogy nem kell egyből megugrani az ilyen óriási szinteket. Az itteni verseny megnyerése szerintem már olyan versenyzőknek a tulajdonsága, akik mondjuk a Tour de France-on is képesek nyerni, úgyhogy természetesen erre még nekem is várni kell, meg a csapatnak is. A szakasz eredményekért voltak hálások és büszkék, meg az egész fejlődésért, amit a hét során tudtam mutatni. Sok szerepe talán nincs annak, hogy én magyar vagyok, szerencsére nem kezelnek külön. Előre egy féltem ettől, hogy egy francia csapatban milyen szerepet kaphat egy magyar fiú, de nagyon rendesek, nagyon jó az ő hozzáállásuk is ehhez a témához. Úgy érzem, hogy nekem volt az egyik legjobb formám itt a csapatunkból szereplő 7 versenyzőből. Megállva ez a 38. hely, ez semmilyen kiemelkedőt nem jelent se számomra, se a csapatnak. Talán az első 20 az, amit már úgy jegyeznek egy ilyen versenyen. Ez viszont, ahogy az előbb is említettük, az első párnapi viszonylag rossz teljesítménnyel úszott el.
Ebben az évben még mi a legfőbb cél? Ugye hát jönnek a nagy körversenyek is. Reméljük, hogy a koronavírus nem szól közbe.
Még lesz egy versenyem az Alpesi kör, majd pedig a nagy cél a Giro d'Italia, ahogy tavaly is volt. Úgy tudom, Thibaut Pinotval, a franciák egyik nagy kiválóságával fogunk érkezni a versenyre, akit az összetett versenybe kell majd segítsek. Nagyon örülök, hiszen ez óriási lehetőség nekem is, óriási tapasztalás. Ezen kívül pedig a nyáron lesz még ugye az olimpiai játékok, ahova nagyon szeretnék kijutni, hiszen a kvótánk megvan, úgy tudom, hogy én fogok menni, de nagyon szeretnék jól helyt is állni. Nagyon változó lehet ez az eredmény, de szeretnék ezen a két versenyen legalább nagyon jó teljesítményt elérni, de azért megyek, hogy jól menjek, úgyhogy bízom benne, hogy bármilyen versenyen indítanak, tudok majd szép eredményeket elérni.
A múlt héten egyébként brillíroztak a magyar bringások a World Tour, tehát ebben a legerősebb sorozatban, ha jól mondom. Dina Márton, Fetter Erik, Peák Barnabás, Szarka Gergely és Walter Attila is elképesztő teljesítményt produkált, remek hetet. Történelmi, hogy egyszerre 5 magyar kerékpáros is ebben a mezőnyben megmutathatta az oroszlán körmeit. Mennyire reális ez az olimpiai részvétel, illetve ez mekkora pluszt adhat akár a profi pályafutása során, hogy egy olimpián is indulhat Tokióban, ha minden jól megy.
kerékpársportban nem kifejezetten igazából az olimpia a fő cél, hiszen egy olyan struktúrát, olyan nagymúltú kerékpársorozattal rendelkezik, mint akár például ez a katalán kör is már a 100. alkalommal volt megrendezve. A világháború során sem maradt el, csak tavaly a koronavírus alatt. Tehát olyan komoly versenyrendszerünk van, hogy az olimpia nélkül is nagyon nívós versenyeken lehet indulni. Ettől függetlenül természetesen, mint magyar versenyzőnek, nekem is és a többi magyar versenyzőnek is nagyon fontos a szereplése, hogy azt veszem észre, hogy egyre több nemzetnek egyre komolyabb figyelmet szentelnek az olimpiára. Az, hogy indulunk, az gyakorlatilag nem kérdés, mi már ezt 2019 végén megfutottuk ezt a kvótát, akkor lezárult az, hogy kit indít az ország, az pedig a szövetségnek a dolga eldönteni. Én bízom benne, hogy mivel a pontok nagy részét is én szereztem, és most úgy érzem, hogy az eredményeim is nekem a legbiztatóbbak, ezért remélem sikerül bebiztosítani a helyet, hogy én tudjak indulni.
Walter Attila profi országúti kerékpárost hallották. Öt karika. Az éremszerzést tűzte ki célként Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke a Tokiói olimpián, aki bízik benne, hogy aranyérmes is lesz a nyári játékokon szereplő magyarok között. A sportvezető beszélt a márciusi budapesti európai olimpiai kvalifikációs verseny tapasztalatairól is. A riporter Kalapos Mihály.
A rendezéssel nagyon meg volt elégedve, mint a nemzetközi, mint az Európai Szövetség, hiszen komoly aggodalmak voltak előtte, hogy egyáltalán meg tudjuk rendezni, és ez nem csak felénk, hanem az összes kontinentális selejtező irányába megvolt, hiszen az afrikai selejtező is az utolsó pillanatban dőlt el, de hát tudták, hogy ránk lehet bízni egy ilyen eseményt, hiszen korábban már számtalanszor bizonyítottuk, hogy nagyszerűen rendezünk meg mindenféle eseményt, még ilyen nehezített pályán is. Szakmailag úgy gondolom, hogy a minimális elvárást azt teljesítettük, hiszen 1-3 kóta volt az elvárás. Az egy volt, azt mondom, hogy a kitűzött cél és a minimum, a minden a fölötti az már a meglepetés vagy a kisebb bravúr kategóriába tartozott volna. És hát ahogy láttuk, 2 kóta tényleg minimálisan csúszott csak el, nüanszokon múlt, ha az bejön, akkor most talán még boldogabb lennék.
Az ugye talán a kívülállónak nem meglepetés, hogy egy világbajnok birkózó, nevezetesen Korpási Bálint olimpiai kvótát szerez, de hát ő ugye más súlycsoportban volt világbajnok, mint amelyikben majd az olimpián szerepelhet, illetve most birkózott.
Előtte maximálisan le a kalappal, hiszen ne felejtsük el, Bálint éppen a héten ünnepelte 34. születésnapját, tehát ebbe a korba már minden kiló, minden plusz edzés, minden plusz izzadság csepp kétszer-háromszorosan fáj egy 30 fölötti birkozónak. Tényleg fantasztikus volt, hogy egy évvel a elhalasztott verseny után, ahol már súlyba volt, hiszen 4 nappal a verseny előtt kellett lefújnunk, még egyszer le tudott fogyni, oda tette magát, és pont adtam, hogy papírforma győzelmeket aratott, de hát ugye bennünk volt mindig a kérdőjel, hogy ilyen idősen lefogyva 67 kilóra hogy fog teljesíteni.
Ki az, akitől még nagyon várta volna a kvótát?
Kötött szabadba és nőibe is egy-egy kvóta még beeshetett volna. Hát lányoknál Barka Emesének meg volt az esélye, de sajnos ő most már lassan egy éve folyamatosan sérült, és nem tudott teljes értékűen felkészülni. Ez látszott is az eredményen és a mozgásán is, bár az akarattal nem volt baj, de sajnos a nyakcsigolya sérülése miatt nem tudott úgy lábra támadni és olyan szabadfogású munkát végezni, mint ahogy azt tőle el szoktuk várni. A szabadfogás az számomra egyértelmű csalódás volt, ott lehetett volna azért egy kvótánk, de inkább lelki és motivációs problémákat láttam. Ötöt fogásban pedig Torberik volt nagyon közel a kvótához, hiszen 2 bravúr győzelem után 1 ponttal kapott ki a klasszis török versenyzőtől. Amikor nekimentünk ennek a újabb ötkarikás ciklusnak, akkor a tervek között 3-6 kvóta szerepelt, hát most már ott vagyunk a 6 közelében, bízom benne, hogy a Szófiában meg is lesz a 6. kvóta, bár hozzáteszem, nem lesz egyszerű, hiszen láttuk, hogy akik itt kimaradtak, ott még nagyon komoly ellenfelek várnak rájuk, hiszen 2 jó európai ugyan kiment, de hozzá fog jönni Ázsiából, Amerikából, sőt egy-két súlyba Afrikából is egy-két klasszis, úgyhogy semmivel se lesz könnyebb megszerezni az ottani döntős helyet, hiszen ott is csak a első 2 helyezett fog kijutni Tokióra.
Anélkül, hogy esélyt latolgatnánk, hiszen még hátra van májusban a világ kvalifikációs verseny, és ugye még gyarapodhat az olimpiai kvóták száma, mégis mivel lenne Tokióban elégedett?
Mindenképpen érmekért utazunk Tokióba, hiszen elmondhatjuk, hogy ez az 5 versenyző, aki kiharcolta a kvótát, mind-mind éremesélyes. Talán csak Sasti Mariannak lesz nehezebb, hiszen nála azért nagyon sok klasszis versenyző lesz. A többi négy versenyzőnél úgy látom, hogy bárkit le tudnak győzni a mezőnybe, elég csak ugye a 19-es VB-re a két Lőrinc testvérre gondolni, akik mind a ketten döntőt birkoztak, és ne felejtsük el azt, hogy lassan egy világbajnokságot nehezebb nyerni, mint egy olimpiát, hiszen a világbajnokságon 40-50 fős mezőnyök vannak, míg az olimpián 16 fős mezőnyök, 16-os táblán kezdenek a versenyzők, tehát két győzelemmel már mindenképpen éremért birkozhatnak.
Ugye a legutóbbi magyar olimpiai bajnok ebben a sportágban Majoros István volt.
Igen, hát ő 2004-ben szerezte meg az aranyérmet. Most már nagyon kijárna a magyar birkózásnak, hogy meglegyen a 20. olimpiai bajnoki címünk is. Minden esélyünk megvan erre. Mutat ez azt, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia díszpáholyában van egy üres szék a jövő olimpiai bajnokának. Én úgy gondolom, hogy ez Tokió után be lesz töltve.
Idén 100 éves a Magyar Birkózó Szövetség, már csak ebből az apropóból is szép lenne ez az aranyérem, de mi minden lesz még idén ezt megünnepelvén?
Kiadtunk egy több mint 400 oldalas könyvet az elmúlt 100 év sikereiről és sztoriairól. Készül egy másfél órás dokumentumfilm felölelve a magyar birkózás rendkívül sikeres eredményeit, hagyományait, sztoriait, eseményeit. Lesz egy ünnepi közgyűlésünk majd a Kozma István Birkózó Akadémián, ahol megpróbálunk megemlékezni minden olyan élő szeméről, aki valamit hozzátett a magyar birkózáshoz. De természetesen nem feledkezünk el a klubokról se, hiszen tervünkbe szerepel, hogy az idén természetesen, ha majd a járványhelyzet engedi, az összes klubot fölkeressük, minden igazolt versenyző kap tőlünk egy ajándékot, a város vezetőit is megjutalmazzuk, az edzőket is jutalmazzuk, úgyhogy ez egy hosszú és monstra esemény lesz, méltó a magyar birkózás 100 évéhez.
Bacsa Pétert, a Magyar Birkózó Szövetség alelnökét hallották. Csütörtökön délután a körcsarnokban válogatóztak a kötött fogású 97 kilósok a következő világversenyek indulási jogáért. Kis Balázs, Szilvási Erik és Szőke Alex csatájából végül Szőke Alex került ki győztesen ezúttal is. Kalapos Mihály interjúja.
A szövetség meghirdetett egy hármas válogatót, ugye Erik, Balázs és én köztem. Azt a szabályt vetették föl, hogy az egy-egyes meccseken az nem számít bele, tehát az döntetlen. Én ugye hármas számú voltam, Erik és Balázs kezdett, Balázs megverte 3-3-mal Eriket, aztán utána én birkoztam Erikkel, 3-0-ra meg tudtam verni. Utána Balázsra birkoztam 4 szoros meccset. Nem mondhatnám azt, hogy kellemes volt, de hál' Istennek én jöttem ki győztesnek, és ahogy Tatán is, ami jöttünk, az megvan.
Ugye Kis Balázssal az úgynevezett döntőben, ha lehet így fogalmazni, az első mérkőzésen kikapott, akkor mi járt a fejében?
Rosszul esett nyilván, meg 20 másodpercig fogták a fejem. El is ájultam, azért tudtam megcsinálni rajtam az akciópontot. Sajnos 4-3-mal kikaptam, de az edzőm is a barátaim biztattak, hogy rakjam össze magam. Úgy gondolom, hogy utána valahogy sikerült is, mert utána birkoztuk ezt az 1-1-es meccset. Úgy gondolom, ott volt az a holtpont, hogy átestem az egészen, és kellett az a győzelem utána.
Lehet, hogy Kis Balázs már túl van a zeniten, ahogy szokták mondani, de hát mégiscsak egy világbajnokról van szó. A mai napig nem egyszerű ellene birkózni, ugye?
Nem, kellemetlen stílusa van, hiszen alacsonyabb nálam, de hál' Istennek sikerült legyőzni.
Ez a siker viszont mindenképpen kötelezi arra, hogy aztán Szófiában a világkvalifikációs versenyen megszerezze az olimpiai kvótát, nem?
Igen, mondhatni, mert ugye már rég volt ilyen, hogy egy nap 5 meccset birkóztam, ugye ez a régi szabály szerint volt, mert hozzá vagyunk már szokva a kétnapos versenyekhez. Mondhatom azt, hogy igen, tehát megvan az esély, hogy azokat a hibákat kiküszöböljem, ami az európai kvalifikáció volt.
Lehet egyébként, hogy nehezebb kijutni az olimpiára, mint ha majd meg lesz az 5-karikás kvóta, akkor ott jól szerepelni?
Nyilvánvaló azért nehezebb, mert ugye csak 16 versenyző jut ki. Most tegyük fel, hogy van egy világbajnokság, ott akár 40 fős mezőny is lehet, úgyhogy igen, jóval nehezebb.
Szőke Alexet, az SMTK kötött fogású birkózóját hallották. Minél több aranyérem megszerzését tűzte ki célként az egy hónap múlva kezdődő kajakkenus versenyszezonra Kopasz Bálint. A 2019-es Szegedi VB-n 1000 méteren egyesben győztes kajakozó az Inforádiónak szevillai edzőtáborozása felénél adott interjút.
Arra számítottam Dél-Afrikában, hogy ha Sevillában megkezdem az edzőtáborozást, akkor sokkal jobb formában leszek, mint Dél-Afrikában. Ott elég nyomott voltam a nagy meleg miatt, és megérkeztünk ide Sevillába, eltelt 2 nap, és utána berobbant a forma. És azóta egyre jobban megy a hajó, erre számítottam, és itt az ideje neki, hiszen ilyenkor már dobogni kell a hajónak, hiszen egy hónap múlva, májusban már megkezdődik majd a nagy válogatóverseny Szegeden, és ott már csúcsformát kell mutatni. Szóval most már itt nagyon jó formában vagyok Sevillában, ez volt a lényeg, nagyon jó minőségben telnek a napok edzés szempontjából, és ez a lényeg.
Korábban a sevillai edzőtábor arról is ismert volt, hogy meglehetősen sokan gyakoroltak a vízen, és sokszor zavarták egymást a csoportok. Mi a helyzet idén?
Idén rengetegen vannak a sevillai pályán, hívjuk ezt egy csatornának, igazából olyan, mint egy folyó, de egy csatorna, amiben nincs folyása, és én még ilyen őrült tömeget nem láttam, szóval annyiból nehezíti az edzéseket, ez a hatalmas tömeg, kajakosok, kicsik, nagyok, kenusok, evezősök, sárkányhajósok, túrakenusok, kajakosok. Ez a hatalmas létszám produkál a vízen eléggé nagy hullámokat, amik össze-vissza jönnek, és annyira ennek nem örülök, és a sebességből is lefarag rendesen, amikor programok vannak, amely azért nagyjából délután van programozott edzések, és ez nehezíti az edzéseket, viszont remélhetőleg így, hogy nehezített körülmények között edzek, és majd akkor hazamegyek Matyére, meg megkezdődnek a versenyek, akkor viszont még jobb formában tudok majd ott megmutatkozni, mivel nehezebb körülmények között edzek, és szokni kell a hullámos vizet is, mert sikerül kijutni Tokióba, ott eléggé hullámos lesz majd a víz, azt mondják, hogy arra kell készülni.
Tehát akkor igyekszik a pozitívumokat meglátni akkor is, hogyha ez egy nehezített pálya ez a sevillai.
Így van, próbálom a pozitív oldalát nézni a dolgoknak, illetve hogyha van lehetőség, akkor most már változtatni fogunk, mert most már eltelt másfél hét, és rendkívül hullámos volt a víz, és azért, hogy ne menjen teljesen az edzés rovására az egész, majd korábban fogunk kezdeni, nem egy 10 órás időponttal, amikor mindenki vízen van, hanem mondjuk, hogy 8 órakor vízre szállunk, megcsináljuk délelőtt a nagy részét az edzéseknek, minőségben, mennyiségben, és délután már csak a rövid, intenzívebb programok jönnek, gyorsító edzések, amik megvannak egy olyan 50 perc alatt, és akkor így fogjuk a következő másfél hetet majd megcsinálni.
Említette, hogy a dél-afrikai köztársaságban túlságosan is nyomott volt a meleg. Sevillában azt gondolná az ember, hogy így a tavasz közepéhez közeledve ideálisak lehetnek az időjárási viszonyok.
Igen, most vagyok negyedik alkalommal Sevillában, és negyedszerre is azt kell mondjam, hogy tökéletes a hőmérsékleti viszonyok, és az időjárási viszony szinte minden nap tényleg annyira kellemes hőmérséklet van itt, hogy ez a legideálisabb egy kajakos számára, ez a 22-24 fok, 26 fokok. Kellemes kis szélmozgás van, nagyjából minden nap éppen annyi, amennyi kell, hogy annyira ne is izzadjunk. Én pont ezt a hőmérsékletet szeretem. A válogató versenyek is, amikor általában májusban, május hónapban, júniusban vannak Magyarországon, akkor ott is amúgy ez a hőmérséklet szokott lenni, hogy éppen ideális. Ezekkel a körülményekkel készülni a hazai válogató versenyekre és a világkupákra és a többi versenyre.
A legutóbbi interjúban még nem árulta el, hogy kivel menne párost, azóta azért néhány sajtóorganumban már megjelent, hogy Nádas Bencével ül majd egy hajóban. Mennyi energiát fordítanak erre az egységre?
Volt próbálkozás múlt évben Dunavarsányi edzőtáborban, többféle műszer is volt a párosunkon, a Bezzek Péter féle műszerek, és azt mutatta a műszer, hogy tökéletesen összhangban dolgozunk, nagyon nagy sebességet tudtunk tartani hosszú időn keresztül, és úgy, hogy belőlünk nem vett ki sokat. A nagy sebességnek a megtartása, igazából azóta nem próbáltunk párost, viszont hogyha hazamegyünk, akkor Szegeden nagy valószínűséggel ott fogunk majd közösen edzeni. Egy hetet tervezünk biztosan, hogy majd akkor egy edzőtábor jelleggel többet is edzünk. Nem lesz olyan túl sok összeülés, azt beszéltük az első válogató versenyig, de igen, a Nádas Bencével fogjuk megpróbálni az 1000 párost, és reméljük, hogy jók leszünk együtt.
Kiegészítő számként tervezik, vagy pedig akár ez is lehet fókuszban, még ha nem is jobban, mint az eddigi terveik. Nádas Bence az 504-es tagja, ön pedig mindig is ugye egyes menő volt az elmúlt években.
Igen, hát fókuszálnánk arra is, hogy az 1000 páros is sikerüljön. Én az 1001-esen kívül szeretnék még egy számot indulni. Más is szeretne, hogyha Bence ugye ott lesz a 4-esbe, ő is szeretne még más számot indulni. Ez az 1000 páros, ez amúgy pont passzolna. Meg kell nézni, hogy jön ki a forma. Bízunk benne, hogy jól, ők is keményen edzenek, speciálisan fejlődnek minden évben, én is, és akkor reméljük, hogy jó csatában majd nyerni tudunk. Ki fog derülni hamarosan, hogy idén milyen formában leszünk együtt, összhangban tudunk evezni, úgy, mint múlt évben. Én nagyon várom már, és szerintem ő is.
Akkor gyakorlatilag, ha túl lesznek ezen a mostani sevillai edzőtáborozáson, csupa izgalmas fejlemény következik, a felkészülésnek a kihegyezése, és aztán a versenydömping.
Ez így igaz. Április 12-től otthon leszek, Matyéri olimpiai pályán fogom folytatni a fölkészülésemet, remélhetőleg ott már nagyon jó formában leszek, 1000 méter pályákat már nagyba menni fogunk április 12-től, gyakoroljuk, belőjük a pályákat, erősítünk az utazó tempón, amire szükség lesz ahhoz, hogy még jobb formába tudjak majd 1000 méterre indulni, és még maga biztosabban tudjam majd azt mondani, hogy a cél az aranyérem, minden versenyen, ezért megteszünk mindent, Igen, izgalmas hetek állnak előttünk előttem, és a cél az, hogy lehetőleg minél több versenyre induljak, és minél több aranyélet szerezzek.
Kopasz Bálintot, a Győr világ és Európa bajnok kajakozóját hallották. A kajakkenu, a vívás és az öttusa fiatal sportolói díjazták a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével létrehozott Szentkirályi Tehetségprogram harmadik körében. Ezúttal a párbajtőrvívó Muhari Eszter, a kajakozó Máru Anna és az öttusázó Vicián Bence mellett a világbajnok parakajakozó Kis Péter Pál érdemelte ki az elismerést. A programról a döntést meghozó bizottság egyik tagját, a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó Kovács Katalint kérdeztük.
Nagyon boldog vagyok, hogy immáron harmadik alkalommal is szerepel a kajakenu sportág a tehetségprogramban. Megmondom őszintén, hogy mindig nagyon nehéz feladatunk van kiválasztani a sok-sok tehetséges kis kajakos közül, hogy ki az, aki úgymond mindent visz. Az elmúlt években ugye Varga Ádám, aztán Gazsó Dorka lett a kiválasztott, mind a ketten ugye tudjuk már, hogy felnőtt mezőnyben kiváló eredményeket értek el. Szerintem a jövőben ők nagy eredményre lesznek képesek. Ha csak az ő nevüket mondom, látható, hogy nincs alacsonyan a mérce, azon túl, hogy elolvasom a pályázatokat, és látom, hogy a gyerekeknek milyen eredményük van, milyen célokat fogalmaznak meg maguknak. Én kiszoktam kérni a Kajakkenu Szövetség véleményét, és általában a végső döntésemben az ő véleményük, javaslatuk szokott befolyásolni. Számomra nagyon fontos az, hogy a gyerekek olyan eszközöket, felszereléseket igényeljenek, amik a képességeik, vagyis a tehetségük kibontakozásához valóban szükségesek. Az is nagyon fontos, hogy olyan célokat is fogalmazzanak meg maguknak, amik reálisak és elérhetőek. Így volt ez minden alkalommal, most is ezek a szempontok voltak elsődlegesek számomra.
Máru Anna mindenképpen korosztály egyik legnagyobb tehetsége, de ön hogy számol vele? Akár már idén a válogatókon megszorongathatja az ismert klasszisokat?
Én szerintem Annának elsődlegesen most a korosztályos ifi világbajnokság lebeg a szeme előtt. Én bízom benne, hogy az elkövetkezendő években már ott fogja bontogatni százait a felnőtt mezőnyben, de azt hiszem, hogy most reálisabb elvárás tőle, hogy egyéniben és csapathajóban az ifi világbajnokságon képviselje Magyarországot.
Kajakkenuban egy hónap múlva kezdődik a versenyszezon. A remények szerint versenydömping lesz. Szegeden is lesz olimpiai kvalifikációs viadal, illetve világkupa a hazai válogató versenyek mellett. Lesz Európa-bajnokság és aztán a tokiói olimpia. A gyorsasági szezon pedig a világbajnokság zárja majd Dániában szeptemberben, tehát ebben a sportágban akad majd bőven megmérettetés ebben a fél évben. Akár a korábbi emlékek alapján milyen hangulatban szoktak ilyenkor készülni, nagyjából egy hónappal az első éles verseny előtt a legjobb magyarok?
Legyünk optimisták, és bízunk benne, hogy ezek a versenyek, amelyek előbb felettek sorolva, valóban megrendezésre kerülnek. Nagyon szurkolok ezért, mert az elmúlt időszakban úgy próbáltam beleélni magam azoknak a versenyzőknek a helyzetébe, akik most készülnek életük nagy versenyére, és ugye most itt elsődlegesen az olimpiára gondolok. Visszaemlékezve, én nem feltétlen készültem másképp egy olimpia évében. Ugyanúgy végeztem a dolgomat, alázattal, hittel, szeretettel, és próbáltam kizárólag csak azzal foglalkozni, és arra fókuszálni, hogy a lehető legjobb formában tudjak versenyezni a válogató versenyeken is, és aztán pedig a nagyobb világversenyeken.
Az elmúlt két hónap és a következő egy-két hét is még a legtöbbeknél az edzőtáborozásé lesz, majd aztán jöhet a gyorsítás ilyenkor, és utána pedig az első versenyek. Mit tanácsol azoknak a versenyzőknek, akik mondjuk ott vannak nagyon a határ, akár az olimpiai kvótaszerzés tekintetében, néhány szakákban még lehet kvótát szerezni, női kajakban persze már megvan mind, vagy akár azok, akik nem biztos helyen rendelkeznek az olimpiai csapatban, ugye még egyáltalán nincsen olimpiai csapat, de azért az elmúlt évek alapján sejthető, kik azok, akik szinte biztosan benne lesznek.
Én azt tanácsolnám nekik, ami szerintem a legfontosabb, hogy az utolsó pillanatig higgyenek, hittel tegyék a dolgokat, és akkor nem lehet semmiféle szemrehányást maguknak tenni, hogyha esetleg nem úgy sikerült, ahogy eltervezték. Szerintem ez a legfontosabb, dolgozzanak nagyon sokat, természetesen ésszel. Azt hiszem, hogy a mostani időszakban, ami mindennél fontosabb, hogy vigyázzanak az egészségükre.
Az elmúlt években a Honvédnál dolgozott, és most is ott dolgozik. társadalmi kapcsolatok, illetve a PR tevékenységek vezetőjeként. Mennyire szerette meg ezt a munkát, és a hétköznapokban milyen a kapcsolata a versenyzőkkel, az egyesület sportolóival, akik közül egyébként jó néhányan utazhatnak majd Tokióba?
Nagyon szeretem a munkát, egy nagyon jó csapatban dolgozhatok immáron 3. éve. Megmondom őszintén, hogy eleinte nagyon furcsa volt bejönni ide a munkahelyemre, mert sok emberen láttam azt, hogy nem feltétlen bíznak bennem, de már érzem, hogy hisznek bennem és bíznak bennem. Nagyon szeretek a sportolókkal beszélgetni. Jó érzés az, hogy ők is elfogadnak, és tudják azt, hogy az a cél, hogy mindenben segítsük az ő munkájukat, az ő felkészülésüket, az eredményes versenyzésüket. Kicsit furcsa érzés, hogy átkerültem a másik oldalra, de nagyon szeretem azt, amit csinálhatok nap mint nap.
Mennyire tűzték ki egyébként célként azt, hogy lehetőség szerint a legeredményesebb magyar klubként zárják a tokiói olimpiát?
Abszolút kitűztük célul. Azt hiszem, hogy ha csak Gergely István ügyvezető elnök úr nevét említem, és Imre Géza sportigazgató nevét, nem meglepő az, hogy ez a célunk, nem is lehet más, így kell nekifutni, ezért meg is teszünk mindent.
Olyan sztársportolói vannak a Honvédnak egyéni sportágakban, mint a világcsúcstartó, világbajnok Milák Kristóf, aki ugye az elmúlt héten az úszországos bajnokságon is parádézott, jobbnál jobb idő eredményekkel nyert, Siklósi Gergely, aki férfi párbajtőrvívásban a világranglista első helyezettje, jelenleg 2019-es VB győztes, vagy éppen az a Csipes Tamara, aki már Rióban is olimpiai bajnoki címet szerzett a sok-sok világ és Európa bajnoki arany mellé.
És sorolhatnánk még tovább ezt a csodálatos névsort, akár mondhatnám a Lőrinc testvéreket, Tamást és Viktort, akinek már megvan a tokiói kvótája, Dávid Krisztát, parasportolónkat, mindamellett még rengeteg olyan versenyzőnk van, aki éppen most van versenyben az olimpiai kvótáért, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül is megvalósítani álmaikat.
A női kajak szakágon gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta ott volt a nyomás, a teher, hogy az egyik legjobb eredményeket a női kajakozóktól várták a magyar szurkolók is. Most azért azt hozzátehetjük, hogy a magyar úszóválogatott előtt is ott van a lehetőség, hogy számos érmet szerezzen Milák Kristóf vezetésével. De ön mire számít a saját sportágában, kajakkenuban a magyaroktól?
Sportolóként nagyon nem szerettem ezt a kérdést, most már úgy, hogy nem tőlem várják az eredményt, most már sokkal könnyedébben tudok erre válaszolni. Nagyon bízom benne, hogy a kajakkenu sportszokásához híven legalább 2-3 legfényesebb éremmel fog hazatérni, azaz aranyéremmel, és emellett lesz még természetesen ezüst és bronzérem is a hátizsákjukban a versenyzőknek.
Kovács Katalin 3-szoros olimpiai bajnok kajakozót, a Honvéd PR menedzserét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.